Áldás békességet, jó estét a testvéreknek! Ma esti Biblia óránkon a 35. Zsoltárunk első versével magasztaljuk Istenünket, perej Uram perlőimmel. Perej Uram perlőimmel, harcolj én ellenségimmel, te pajzsodat ragadd elő, én segedelmemre állj elő. Dárdádat nyújts ki kezeddel, ellenségimet kergesd el. Mondjad ezt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy így szólíthatunk téged, atyánknak, aki nagyon szeret bennünket, aki hűséges hozzánk, és aki mindent megadott nekünk Jézus Krisztusban. És köszönjük, Urunk, hogy nem kell tőled úgy tartanunk, mint egy olyan úrtól, aki jön és ítéletet hirdet fölöttünk. Tudjuk, Urunk, hogy te a népedhez mindig kegyelmes, irgalmas vagy, és ebben a te kegyelmedben, irgalmadban bízva jövünk ma este is hozzád, hogy szólj hozzánk, és biztosíts minket a te jó indulatodról, szeretetedről, hogy mutass nekünk utat azokban a nehéz időkben, amelyekben éppen benne vagyunk. Kérünk, hogy a te lelked által nyisd meg előttünk a te igédet, annak üzenetét, és kérünk, hogy ugyanezen lélek által eleveníts meg bennünket. Amen. Két héttel ezelőtt elkezdtük Jeremiás síralmainak az olvasását. Ma este a harmadik fejezet van soron. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság. Bizony ellenem fordítja kezét folytonosan egész nap. Elsorvasztott a húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradtsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert. Ha segítségért kiáltok is, elzárkózik imádságom elől. Faragott kőből emelt falat utaimra, ösvényeimet járhatatlanná tette. Olyan hozzám, mint a leselkedő medve, mint rejtek helyen az oroszlán. Lekergetett utamról, összetépett, elpusztított engem. Felvonta íját, és kitett engem nyilai céltáblájául. Veséimbe eresztette tegzének nyilait. Nevetséges lettem minden nép előtt, és gúnydalt énekelnek rólam egész nap. Keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott meg. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Elvette békességemet, elfelejtette, mi a jólét. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre. Mindig erre gondol és elcsügget a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amikor lábbal tiporják egy ország foglyait, amikor az embert kiforgatják jogából a felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr. Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az? Nem a felséges szavától függ-e a rossz is, meg a jó is? Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg. Elzárkóztál haragodban, és üldöztél, kíméletlenül gyilkoltál bennünket. Elzárkóztál felhőd mögé, nem jutott hozzád imádság. Megvetett söpredékké tettél bennünket a népek között. Ránk tátott a száját minden ellenségünk. Rettegés és csapda lett a részünk, pusztulás és összeomlás. Könny patakzott a szememből népem összeomlása miatt. Szemem szüntelenül könnyezik, megállás nélkül, míg le nem tekint, és meg nem látja a mennyekből az Úr. Fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak sorsát. Vadásztak rám, mint a madárra, ellenségeim ok nélkül. Verembe taszítottak engem, és köveket dobtak rám. Összecsapott a víz a fejem fölött, már azt mondtam, elvesztem. Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. Meghallottad szavamat. Ne fogd be a füled sóhajtásom és kiáltásom előtt. Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád, így szóltál, ne félj. Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, Uram, hogy megcsaltak, ítéld meg igazságomat. Láttad, milyen bosszúvágyok, mi mindent terveztek ellenem. Hallottad, Uram, hogyan gyalázkodtak, mi mindent terveztek ellenem. Támadóim szája egész nap engem rágalmaz. Lásd meg, hogy akár ülnek, akár állnak, csak engem gúnyolnak. Fizess meg nekik, Uram, azért, amit kezükkel tettek. Adj nekik elborult elmét, ez legyen átkod rajtuk. Üldözze haragod őket, pusztíts ki őket az Úr ege alól. Nomen est omen. A könyv, amit olvasunk, önmagában hordozza azt a hangulatot, amit elejétől a végéig kifejez szinte minden egyes sorában Jeremiás síralmai, így szól a cím, és ez a fejezet is bemutatta, hogy Jeremiás, a próféta, aki évtizedeken keresztül szolgált, volt egy pillanat az életében, amikor szinte teljes mértékben összeomlott, látva azt a sok bajt, ami őt magát és az ő népét érte. Hát erről a bajról fogunk ma este is beszélni. Kezdjük azzal, hogy mi ennek a bajnak az eredete. Tehát mi az, ami fájdalmat okoz Jeremiásnak és az ő népének Jeruzsálemben és a környező településeken. Ezeket a bajokat én két eredetre vezetem vissza. Az egyiket úgy lehet nevezni, hogy emberi bűnök. Ezzel kapcsolatban Jeremiás elmond néhány részletet, amit ő maga tapasztalt meg, amit vele szemben igazságtalanul elkövettek. idézem a 60. versről, láttad, milyen bosszúvágyók, mi mindent terveztek ellenem. Hallottad, Uram, hogyan gyalászkodtak, mi mindent terveztek ellenem. Engem rágalmaz egész nap támadóim szája. Akár ülnek, akár állnak, nézd, rajtam gúnyolódnak. Ha visszagondolunk Jeremiás könyvére, és magát a történetet olvassuk el, akkor előttünk vannak a különböző uralkodók, a főemberek, a nép, és azt látjuk, hogy valaki, de általában többen is áskálódtak ellene. Bemártották a király előtt, bemártották a nép előtt, mindenféle büntetést eszeltek ki számára, és volt, hogy Jeremiás már inkább választotta volna a halált. Ez, ami emberi bűnként jelenik meg ebben a fejezetben, de tudjuk, hogy ez csupán az, amit maga Jeremiás tapasztalt, amitől ő maga szenvedett. De sokkal több minden történt abban az időben, nem csak Jeremiást kínozták az emberek, hanem egymást is kínozták. Pál apostol mondja egy helyen az egyik gyülekezetnek a megtérésük előtti életükről, egymástól gyűlölők, és egymást gyűlöltek, vagy most pontosan nem tudom idézni, az a lényeg, hogy mindenki gyűlölt mindenkit, és Jeremiás korában is ezt lehet elmondani, hogy mindenki kihasználta valamiféle módon a másikat, és fájdalmat okozott neki. Tehát Jeremiás bajainak, a nép bajainak az egyik eredete maga az ember, a bűnös ember. A bajoknak van egy másik eredete is, ami ezzel szorosan összefügg, nevezetesen Isten ítélete. Hát Isten ítélete nyilván nem önmagában egy forrás, hanem válasz az ember bűnére. Ha az emberek nem hűtlenkedtek volna Istennel szemben, ha megtartották volna az ő törvényeit, ha szeretetben és igazságban jártak volna, akkor nem lett volna szükség Isten ítéletére, de mivel így éltek, ezért Isten megbüntette őket többféle módon. Azt mondhatjuk el, hogy egy folyamatosan súlyosbodó külpolitikai helyzet, amit ők tapasztaltak, és a legvége az volt, hogy elfogyott körülöttük a levegő, körbevette őket az ellenség, és hosszú hónapokon keresztül zajlott az ostrom. És ezekben a hónapokban Jeruzsálem lakói kifogytak az ételből, az italból, teljesen lesoványodtak. Bizonyos feljegyzések alapján tudjuk, hogy volt, aki még a saját gyerekét is elfogyasztotta, mert olyan iszonyatos éhínség támadt, és beleőrültek már abba, amit tapasztaltak. Tehát Isten egy ellenséges hadsereg által tovább súlyosbította ezeket a bajokat. Tehát általában a bajoknak ez az eredete, az emberi bűn, amit mi okozunk, ami erre válaszként következik. Hát azt kell mondjam, hogy ma is számolnunk kell mindezzel. Tehát amit itt Jeremiásnál olvasunk, az nem csupán egy ókori beszámoló, hogy régen így történtek a dolgok, hanem ma is ugyanez van. Az emberek, mi magunk is nagyon sok bűnt követünk el, sokféle módon, régi bűnöket is, meg olyanokat is, amikről régebben nem is hallottak még, és Isten erre válaszul, sokféle módon ítél bennünket. Erről is beszéltünk már jó pár alkalommal, ezért Isten ítéletének a mai jeleit most nem szeretném felsorolni, csak érzékeljük, hogyha baj van, akkor az általában erre a két forrásra vezethető vissza, és a fontosabb forrás mindig az emberi bűn. Hát nézzük, hogyan jelent meg a szenvedés Jeremiás korában. Tehát az eredetét már tudjuk, konkrétan hogyan nézett ki a szenvedés. Ha elolvassuk ezt a hosszú fejezetet, akkor azt látjuk, hogy Jeremiásnak a beszámolóját két részre lehet osztani. Beszél a fizikai bajokról, a fizikai szenvedésről és a lelki kínokról. Hát a fizikai szenvedéssel kapcsolatban a harmadik, negyedik verset idézem, bizony ellenem fordítja kezét újra meg újra egész nap. Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Nyilván nem szó szerint kell mindezt értelmezni, nem úgy jött oda Isten, hogy ő maga elverte volna Jeremiást, de amit korábban is említettem, hogy az ellenséges sereg körbevette Jeruzsálemet, és az emberek felélték minden maradékukat, ennek az eredménye az lett, hogy lesoványodtak, éheztek, és valóban úgymond a húsuk is elsorvadt a bőrükkel együtt, és csontjaik összetörtek. Hát ez egy képes, egy költői kifejezés, de jól kifejezi azokat a fizikai szenvedéseket, amiket hosszú időn keresztül át kellett élniük a zsidóknak. Nagyon érdekes, hogy Jeremiás sokkal többet beszél a lelki kínokról. És ez nagyon fontos, hogy a lelki kínok általában sokkal súlyosabbak, mint a fizikai kínok. Hát szokták ilyenkor mondani emberek, hogy hát csak fájjon a fogad, aztán majd meglátod, hogy a fizikai kínok azok magasabb rendűek, de nem. A lelki kínok a magasabb rendűek, ahogy Jézus is ott a kereszten nagyon sokat szenvedett fizikailag, de sokkal többet szenvedett lelkileg az Istennel való kapcsolatának a megváltozása miatt. Jeremiás is elmondhatja ugyanezt, nagyon érzékletes kifejezéseket használ, néhány verset felolvasok. Falat húzott körém, méreggel és fáradtsággal kerített be engem. Vak sötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki. Súlyos bilincsbe vert. Keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Hogyha egy pszichológus szeretné leírni a depressziós embernek a jellemrajzát, akkor ez egy tökéletes alapanyag lenne számára. Itt van Jeremiás, aki azt mondja, hogy megszűnt körülöttem igazából a külvilág. Isten lezárta a falakat, és nincs igazi kapcsolatom senkivel. Nem kíváncsiak rá, én sem vagyok rájuk kíváncsi. Téged sem látlak, Uram, teljesen magamra maradtam. És ezeket a lelki kínokat Jeremiás sem tudta volna korábban elképzelni, nem volt rá felkészülve. Tehát látjuk, hogy miként jelennek meg a bajok. Hát megint gondoljunk arra, hogy manapság mi történik. Sokféle fizikai bajunk van, a vírus kapcsán is, annak kapcsán is, hogy a vírus miatt sok más betegséget nem lehet orvosilag ellátni. Ettől is szenvednek, akik éppen ilyen helyzetbe kerültek, és azt kell mondjam, hogy a lelki fájdalom is megjelenik a népünk körében, tágabb körben, ebben a világban. Azt gondolom, hogy az a fajta magányérzet, amit Jeremiás átélt, más formában, de sokszor ma is tapasztalható. Nem mindig ilyen intenzitással, de nagyon sokan azt élik át, hogy nincs senki ezen a világon. Lehet, hogy van 1500 ismerősöm a közösségi hálón, meg ha lemegyek a piacra, akkor már szembe köszönnek velem, de úgy igazi barátom, olyan, akivel kapcsolatban állnék, akivel ki tudnám cserélni a gondolataimat, akinek el tudnám mondani az érzéseimet, olyan nincs. Nagyon sok ember szenved ettől a kintől. Tehát testi és lelki fájdalmak ma is jelen vannak. És végezetül arról szeretnék beszélni, hogy mi ebben az igében az örömhír. Mert meggyőződésem, hogy ha bár az egész fejezet hangulata nagyon sötét, és mindaz, amit elmond, ami a tartalma szintén nagyon sötét, De megjelenik benne néhány pont, ami mégis az evangéliumnak a csírája. Hát négy ilyen gondolatot szeretnék elmondani, úgymond mi a megoldás felé vezető út. Hát az egyik gondolat, amit szeretnék kiemelni, kell állítani az Isten képet. Ebben a fejezetben azt olvassuk, hogy miközben Jeremiás szenvedett, eközben valami megváltozott benne lelkileg, nevezetesen az, hogy Istent már nem olyannak látta, amilyen ő valójában. Ez hosszú verseken keresztül leírja, hogy már nem reménykedett benne. Nem látta őt kegyelmesnek, irgalmasnak, csak azt látta, hogy ítél, ellenséges hozzá az egész népéhez, ha imádkozik, azt sem hallgatja meg. Tehát egy olyan Isten képe alakult ki Jeremiásnak, amit úgy lehet összefoglalni, hogy Isten elvetett engem. Már nem szeret. És habár önmagában is nagyon sok probléma, baj volt, amit Jeremiásnak és a népnek át kellett élnie, de ez a megváltozott Isten kép, ez tovább fokozta ezeket a bajokat. És nagyjából a fejezet közepén olvassuk azt a kifejezést, de ha meggondolom újra, reménykedni kezdek. És a folytatásban az derül ki, hogy Jeremiásnak megváltozik az Isten képe. Tehát miközben kiönti a panaszait Isten előtt, kvázi mint egy panaszzsoltárban, Isten lelke elkezd benne dolgozni. És ez a lélek megmutatja neki, hogy ahogy te gondolkozol Istenről, az nem helyén való. Te olyannak látod őt, mint aki elvetett téged, aki nem kíváncsi rád, de ez nem igaz. És ennek ad hangot Jeremiás, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek, szeret az Úr. Azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Tehát szerető, irgalmas és hűséges. Hogyha valakinek ilyen formán helyreáll az Isten képe, meggyőződésem, hogy akármilyen szenvedéseken megy keresztül, sokkal könnyebb lesz így számára. És nem azt akarom mondani ezzel, hogy ha rendben van a hitünk, akkor abszolút minden rendben van, akkor már nincs is szenvedés a világon, és fülig érhet a szánk. Nem erről van szó. De ha helyre kerül az Isten képünk, akkor már is minden sokkal könnyebb lesz. Az a hatalmas teher, ami ránk nehezedik, annak egy része, egy jelentős része azon nyomban eltűnik. Megoldás felé vezető útnak egy másik gondolatát is szeretném megosztani. Ez nem más, mint hogy meg kell erősödni a terhek hordozásában. Az utóbbi években az iskolákban történt néhány komoly változás. Egyrészt bevezették a mindennapos testnevelést, másrészt bevezették az etika per hittanórát. És ha belegondolok, hogy miért történt mindez, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon jó, hogy be lett mindez vezetve. Miért? Azért, mert az iskoláskorú gyerekeknek egy jó része fizikailag teljes mértékben elgyengült. Ha megnézzük a korábbi generációkat, a 40-es, 50-es, 60-as generációt, akkor azt látjuk, hogy ők még egész nap gyerekként kint voltak és fociztak, valamit sportoltak, aktívan éltek, és ez látszik sokszor a tartásukon, és egészségesebbek. Mai fiatalok sokszor ugye egyszerűen csak az új izmaikat erősítik, mert nyomogatják a telefongombokat, de egyébként meg a tartásuk is teljesen rossz, elgyengülnek, szükségük van arra, hogy fizikai terheket hordozzanak, napi testnevelés óra, és ebben megerősödjenek. Miért vezették be az etikát és a hittant? Azért, mert lelkileg is meg kell erősödni. Azt kell mondjam, hogy megint csak az korábbi generációk, az idősebbek lelkileg sokszor erősebbnek bizonyulnak. Ők átmentek nehéz időszakokon, vállalták ennek a terheit, és felnőttként hozzáedződtek az élethez. Amikor történik valami tehertétel, akkor nem összedőlnek, hanem felvállalják és teszik a dolgukat. Nagyon sok fiatal egy olyan világban nő fel, ami azt sugallja feléjük, hogy neked minden jár. És hogyha valami nehézség ér téged, akkor menekülj el a nehézségek elől. És azt látjuk, hogy felnőtt egy generáció, aki nem akar dolgozni, amikor ott van a munkahelyén, akkor könyörögni kell neki, mindenféle szakembert felvesznek nagyobb cégekhez, hogy szinte szórakoztassa ezt az úgynevezett Y-generációt, és vegye rá őket a munkára. Hát szükség van arra, hogy az iskolában lelkileg is igyekezzenek megerősíteni őket. Hát meggyőződésem, hogy itt Jeremiásnak ebben a fejezetében valami hasonlóval állunk szemben. Jeremiás azt akarta üzenni az embereknek, hogy hozzá kell szokni a teherviseléshez. Vannak ezek az igék, jó, ha a férfi már ifjú korában igrát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Magyarul nőjön fel úgy, hogy érezze az életnek a súlyát. A szülei meg a környezete ne szabadítsák meg őt a terhektől, hanem szépen, lassan szoktassák hozzá. És amikor majd szembesül ez az ember az élet nehézségeivel, az emberi bűnnel, meg az isteni ítélettel, akkor lesz valami belső ereje, amire nézve tud támaszkodni. Az az ember, akinek nincs belső ereje, mihelyt jönnek a csapások, nagyon könnyen összedől. De ha van belső ereje, akkor ez nem olyan magától értetődő. Éppen ezért itt a szülőket, nagyszülőket is hadd bátorítsam arra, hogy nyugodtan adjunk feladatot a gyerekeinknek, ne úgymond kalickában nőjenek fel, hanem érezzék, hogy nekik van felelősségük, hogy vannak dolgok, amiket nekik kell elvégezniük, mert így fognak hozzáedződni az élethez. A harmadik dolog, amit látunk a megoldás felé vezető úton, hogy a bosszúról le kell mondani. Ha látjuk ezt a kifakadást, már pedig látjuk, ami itt áll előttünk, akkor világossá válik számunkra, hogy Jeremiás, de nem csak ő, hanem gyakorlatilag minden kortársa tele volt indulatokkal. Olyanok voltak, mint a kibiztosított kézigránát, amely bármelyik pillanatban felrobbanhat. Tele voltak bosszú vágyal, egymás iránt, az ellenség iránt, és ha tehették volna, vagy ha tehették, akkor úgymond bosszút is álltak a másik emberen. És Jeremiásnál mégis azt látjuk, hogy ő a fejezet végére úgymond a bosszújáról le tudott mondani. Nagyon kemény kifejezéseket olvasunk a végén, felolvasom, mindjárt felolvasom, de a lényege az, hogy habár az indulat ott van benne, de ő nem fogja úgymond ezt az indulatból táplálkozó energiáját átadni a tagjainak, hogy aztán a saját kezével bosszút álljon másokon. Hanem ezeket az indulatait átadja Istennek, és azt mondja neki, hogy tiéd a bosszúállás. Én ezért nem teszek semmit. Felolvasom ezeket a nagyon kemény igéket. Fizess meg nekik, Uram, azért, amit elkövettek. Adj nekik elborult elmét, ez legyen átkod rajtuk. Üldözze haragod őket, pusztítsd ki őket az Úr ege alól. Hát meg kell mondjam, hogy ez nem egy példaimádság számunkra. Tehát olyan értelemben nem példa Jeremiás, hogy nekünk még erről az indulatról is le kell mondanunk. Végis azt gondolom, hogy sok mindent átélünk, amit ő, és sokszor vagyunk mi is hasonló gondolattal, hogy hú, de szétcsapnék már itt. És a lényeg az, hogy adjuk át a bosszúvágyunkat Istennek. Meggyőződésem, hogy először csak a cselekvést adjuk át Istennek, De ha valakiben megvan ez a vágy, akkor Isten előbb-utóbb el fogja venni tőle a bosszú vágyat is, a haragot is, ami őt belülről feszíti. De ne szaladjunk előre, az első az, hogy a bosszúról konkrétan, kézzelfogható módon mondjunk le, adjuk át Istennek az igazságszolgáltatást. És a negyedik gondolat, a megoldás felé vezető út negyedik lépése, a megváltás erejének a felfedezése. Ezzel kapcsolatban következőt mondja Jeremiás, mellém léptél, mikor kiáltottam hozzád. Ezt mondtad, ne félj. Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Pontosan tudjuk, hogy amikor Jeremiást börtönbe zárták, akkor mindenki arra számított, hogy ott fog elpusztulni. Vagy önmagában attól, hogy börtönben van, vagy attól, hogy betöri az ellenség a kapukat, és mindenkivel végez, a börtönben lévőkkel is. De a történet úgy folytatódik, hogy a zsidók bezárják Jeremiást, és az ellenség, amikor betöri a kapukat, kiszabadítja őt a börtönből. Mellém léptél, te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Ez a kifejezés, hogy megváltottad életemet, gyakorlatilag az ő életében itt és most ezt jelentette, hogy a halál küszöbén álltam, de te kiszabadítottál engem onnan. De a kifejezés, illetve Jeremiásnak az egész élete szolgálata egy az egyben előre mutat Krisztusra, aki sokkal többet szenvedett. És akit Isten nem emelt ki a szenvedésből úgy, ahogy a prófétát kiemelte évszázadokkal korábban, hanem ez a Krisztus valóban belehalt a maga szolgálatába. És ezáltal a halála által szerzett nekünk szabadulást. Hát ez a négy gondolat, hogy helyre kell állítani az Isten képet, hogy ezzel kifejezetten foglalkozzunk, hogyha Istent nem igazságosnak, nem irgalmasnak, nem szeretőnek látjuk, akkor ezzel foglalkozzunk, amíg be nem következik az a fordulat, amit Jeremiásnál láttunk, hogy helyreáll az Isten képünk, erősödjünk meg a terhek viselésében, segítsünk gyerekeinknek, unokáinknak is, hogy hozzáedződjenek a fizikai és a lelki terhekhez, mondjunk le a bosszúról, fizikailag is, és imádkozzunk, hogy Isten a bosszúnak a lelkületét is vegye el tőlünk, illetve fedezzük fel azt a megváltást, amit Krisztus hozott nekünk. Ha ez a négy dolog az életünkben a helyére kerül, akkor azok a szenvedések, amiket átélünk, egészen más színben tűnnek fel számunkra. Fogunk szenvedni, de egészen másként fogunk szenvedni. Egyrészt Isten megszabadít minket sok mindentől már most. Amit mégis el kell szenvednünk, az felemelt fővel és méltósággal fogjuk elszenvedni, és a tekintetünket a jövőre emeljük, mert a megváltás lényege nem az, hogy itt és most válik minden tökéletessé, hanem hogy Jézus Krisztus által egy olyan élet nyílt ki előttünk, ami majd a mennyben válik teljessé. Ez az, amit elkészített számunkra Jézus Krisztus. Tehát sok baj volt régen, sok baj van ma is, erre kell készülnünk. Nem valószínű, hogy ez valami nagy könnyebbség várna ránk az elkövetkezendő években, évtizedekben. Erre számítsunk, amit az igében is előttünk áll, és tanuljuk meg, hogy hogyan nézzünk szembe Istennel együtt ezekkel a szenvedésekkel. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor Jeremiás szólt hozzád, te minden alkalommal meghallottad őt, és odaálltál mellé. Akkor is, amikor ő ezt nem tudta, és nem érezte. Köszönjük, Urunk, hogy amikor mi kerülünk bajba, akkor is ott vagy velünk. Akár tudunk róla, akár nem, akár keresünk téged a bajban, akár nem. Köszönjük neked az ilyen igéket, amelyek mindig rávilágítanak arra, hogy te milyen szeretettel fordulsz hozzánk még ilyenkor is, hogy mennyire az a célod, hogy felnyisd a mi szemünket önmagadra, hogy közelebb vonj önmagadhoz. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk átélni most is mindezt. Urunk, eléd hozzuk a sokféle fizikai és lelki terhünket, nem csak a sajátunkét, hanem gyülekezetünk minden tagjának terheit, népünknek és a magyar népen kívüli népeknek a terheit is. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk könnyebbséget, te add, hogy újra fel tudjunk épülni, és hogy veled tudjuk folytatni az életünket. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk az elkövetkező héten is, hétvégén is, áld meg a te ígédet szerte a világon, ahol hangzik, és kérünk, Urunk, hogy a te ígéd minél több szívbe hújjon, és találjon jó földre. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A záró énekünket énekeljük el, a 338. dicséretünk első és harmadik verseit, Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért. Tőled szakadnom, ne hagyd semmiért. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet. Bár e test erőtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom.
Fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Áldás békességet, jó éjszakát mindenkinek.